Kedves testvérek, sajnos a múlt hét folyamán nem lehettem itt, de hallottam, hogy egy rendkívül érdekfeszítő, és már beleolvastam az előadásba. És én ugyanabban a helyzetben, szituációban vagyok, mint Laci bácsi. Nem vagyok ez a papíros típus, de tényleg olyan témák vannak, amelyek papírt igényelnek, és felolvasást megpróbálom azért élővé tenni. De úgyis majd mindenki kézbe fogja a reménység szerint kapni, és remélem, hogy az első téma talán jobban követhető lesz, érthetőbb lesz. A második téma, a Teremtő Isten, az Atya Isten, az már egy kicsit jobban kézzelfoghatóbb, gyakorlatiasabb, jobban megfoghatóbb tényleg. Kedves testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Lágurunk, köszönjük, hogy Te itt vagy közöttünk, hiszen megígérted, hogy ott, ahol ketten vagy hárman összegyülekeznek a Te nevedben, ott Te ott vagy, a Te közösséget Te megáldod, és Úrunk, így kérünk azért, hogy így jelen most itt közöttünk a Te ígéreted alapján, és könyörgünk azért, hogy árasz ki ránk a Te drága szent lelkedet, aki képes megvilágosítani, érthetővé tenni dolgokat, és sokszor olyan felfoghatatlan a Te munkád, a Te lényed, a Te személyed, de mégis, Urunk, olyan közel tudod magadat vonni hozzánk. Így kérünk, hogy mindazt, amit hallunk, azt teted érthetővé számunkra, és kérünk azért, hogy a szívünkig hatoljon, és ne itt erős dogmatikák hangozzanak el, hiszen abból nehezebben ismerünk meg Téged, hanem valóban Te töltsd meg ezeket a betűket, ezeket a szavakat lélekkel, mert tudjuk, hogy a betű megöl, de a lélek megelevenít, és nekünk erre a megelevenítésre van szükségünk. És látod a mi életünket, sokszor azt érzem én is a magam életében, és azt érezhetjük gyülekezeteink életében, amit tapasztalhatott Ezékiel, amikor látomásban elvitted őt. Száraz csontok voltak, és száraz csontok hevertek előtte. Sokszor ilyen száraz csont az életem, de Uram, hiszem azt, hogy Te képes vagy megeleveníteni, hiszen neked van hatalmad, és olyan jó lesz majd ezekről a tulajdonságokról hallani, hogy ki is vagy Te valójában, és olyan jó, hogy Jézus Krisztusban igazán közel kerültél hozzánk, a megváltás, a kegyelem, a szeretet, mint olyan közel került hozzánk, és köszönjük, hogy adtad a Szentírást, amelyből megismerhetünk Téged, benneteket. Úrunk, kérünk azért, hogy így állj meg bennünket, és szentelj meg mindannyiunkat. Amen. Szeretett gyülekezet, kedves testvérek, ahogy említettem, a mai alkalmunkon a Szent Háromság tant kezdjük el, a következő alkalmon ugye Jézus Krisztus lesz majd a téma, mint megváltó, és a harmadik alkalom pedig a megszentelő Szentlélek, akiről hallhatunk. Szeretném egy kicsit a Szent Háromságot közelebb hozni, és ennek a kérdéskörnek a témáját boncolgatjuk majd, és mindeközben a Szent Háromság egyik személyére, az Atyára fogunk tekinteni. Isten végtelen hatalmára, szeretetét, lényét, úgy gondolom, hogy igazán a Szent Háromság témáján keresztül vagyunk képesek igazán megragadni. Így mindenféleképpen erről kell beszélni, hogy az Atyáról egy teljes képet kaphassunk. Ezért a Szent Háromság lesz az, ami az előadásnak az első része lesz. Ez a témakör az, mely tapasztalataink szerint talán a legnagyobb homály fedi a gyülekezeteinket. Legkevésbé ismerik ennek a hagyománynak az igazi tartalmát a gyülekezeti tagjaink, és természetesen az is az őszinteséghez tartozik, hogy az egyházi tanítás más részeitől eltérően itt nem tudunk újszövetségi elbeszélésekre utalni, amelyek feloldanák ennek a tannak a titokzatosságát. Ami biztos, hogy ezt a szót, ha keresnénk a Szentírásban, hogy Szent Háromság, biztos, hogy nem találnánk meg, sem az Ó, sem pedig az Új Szövetségben. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy akkor nem kell erről beszélni, sőt, az egyik legfontosabb tantételünk a Szentírás és hitvallási irataink alapján, hiszen világosan tanúskodik mind az Ószövetség, mind pedig az Új Szövetség arról, hogy a láthatatlan örök szent Isten a názáreti Jézusban emberré lett, megváltásunkra és szabadításunkra, és tanúskodik arról, hogy a láthatatlan Istennel, a mennyei atyával, valamint Jézus Krisztussal, a Szentlélek Isten bennünk való jelenlét által van találkozásunk. A Szent Háromságban fejeződik ki Isten egysége, tökéletes isteni lénye, a három személy teljes harmóniája, isteni megjelenése, a kereszténység a belső logikai nehézségek ellenére az egy örök, Szent Istent, az Atya, a Fiú és a Szentlélek hármasságában imádja. Hogyan közelítsük meg ezt a kérdést? Egy történet szépen megvilágítja, melyet Augustinus vetett papírra. Egyszer a tengerparton sétált és a Szent Háromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észreveszi, hogy egy apró gyermek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe iparkodik átmeríteni. Megkérdezte tőle, mit művel? A kisfiú bátran megfelelt, látod, a tenger vizét akarom ide átönteni. Gondolod, hogy ez sikerül? Kérdezte a püspök. Miért ne hinném? Válaszolt komolyan a fiúcska, aki Isten angyala volt, te is hiszed, hogy felelni tudsz arra, amire még senki sem tudott. Sokkal könnyebb nekem a tenger vizét lyukba merítenem, mint az embernek Isten lényét kifürkészni. A Szent Háromságról szóló tan a 381-es konstantinápolyi zsinat óta összekapcsolja az egyébként sok mindenben gyökeresen eltérő nézeteket valló keresztény felekezeteket. A kereszténység heterogén családján belül lehet beszélni egy trinitárius, azaz egy Szent Háromság hívő egységről. Római katolikusok, keleti ortodoxok és protestánsok egyaránt hiszik a Szent Háromságról szóló tant. A keleti és nyugati kereszténységet megosztó filiokve vita már a Szent Háromság értelmezéséről, nem pedig annak létéről szólt. Majd, hogyha meg fogjuk kapni ezt az előadást papíron, akkor lábjegyzetekben erre mind részletesen kitérek. Ilyen értelemben tehát nem túlzás ma általánosságban keresztény Szent Háromság tant emlegetni. Ahogy azt az elején említettem, biztosan sokaknak meglepő, de a Szent Háromság kifejezés az nincs benne a Bibliában. A keresztény egyház csak pár évszázaddal az Új Szövetség megírása után dolgozta ki részletesen ezt a tant. Valószínűleg Tertullianus használta először a Szent Háromság Trinitas megnevezést a 3. század elején. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a Biblia nem tanítja a Szent Háromságot. A Biblia Istenét valójában csak a Szent Háromság fogalmaival érthetjük meg. A korai keresztények ösztönösen értették és vallották a Szent Háromságot. Ahogy olvasták az apostoli írásokat és az Ószövetséget, teljesen természetes volt számukra, hogy csak egy Isten van, de tudták azt is, hogy az ő megváltójuk, Jézus Krisztus is Isten, és hitték azt is, hogy a Szentlélek egy szinten helyezkedik el az Atyával és a Fiúval. Mindezt nem próbálták megmagyarázni pontos fogalmakkal, elég volt számukra az, hogy egy Isten van, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Akkor kezdett szükségessé válni, hogy a Szent Háromságról szóló tanítást megfogalmazzák, amikor megjelentek az eretnek mozgalmak. Ekkor sorra kerültek elő azok a kérdések, melyeket tisztázni kellett. Az első tisztázandó kérdés például a logosz természetével volt kapcsolatos, akiről János evangéliumának bevezetőjében olvashatunk. Ugye olvashatjuk a prológusban, hogy kezdetben volt az ige a logosz, és az ige logosz Istennél volt, és Isten volt az ige, azaz logosz. Felmerült a kérdés, hogyan lehetséges az, hogy az ige Istennél volt, és ugyanakkor Isten is volt. Hogyan lehet a logosz egyszerre maga Isten, és valaki más, aki Istennél van? Próbáltak analógiákat keresni. Volt, aki azt mondta, hogy olyan ez, mint a nap és a sugara. A nap Isten, a sugara pedig a logosz. Más azt mondta erre, hogy nem jó a kép, mert a nap és a sugara között nincsen egyenlőség, és a képből nem érzékelhető Isten és a logosz közötti különbség sem. Inkább gondoljuk ezt el a következőképpen, olyan Isten és a logosz kapcsolatban, mint mikor egy fákja lángjával meggyújtanak egy másik lángját, és ez a kép sem volt igazán elfogadható, mert így viszont a logosz Nagyon különbözőnek tűnt Istentől, hiszen a két külön fákja azt sugallja, hogy a fiú nem egy az atyával. A logoszról folytatott vita később egy másik dilemmát is felvetett, lehet-e egyáltalán Krisztust Istenként imádni? Mondhatjuk-e azt, hogy Jézus Krisztus maga Isten? Mondhatjuk-e azt, hogy a fiú egy lényegű az atyával, vagy csak annyit mondhatunk, hogy hasonló lényegű, mint az atya, majd erre később majd ki fogok térni, örökkévaló vagy teremtmény lény, vagy teremtett lény. Első szülött a teremtmények között, ugye olvashatjuk a Kolossé levél első fejezetében, mint aki maga is teremtmény, vagy mint aki az egész teremtett világ örököse és ura. A Biblia és az ókeresztény egyház hitének beható tanulmányozása, valamint hamis értelmezések kizárása után a keresztények hitvallásokban mindenek előtt a níciai, konstantindápolyi hitvallásban és az Atanáziosz féle hitvallásban fogalmazták meg azt a meggyőződésüket, hogy igenis imádhatjuk Krisztust Istenként, mert nem teremtett, hanem örökké való lény, bár az atyától különböző, mégis Istennel egy lényegű személy. Ugye itt fogjuk majd, később fogom említeni még egyszer a homoousios szót, ezt a szót, amely majd komoly vitákat vált ki ebben az időszakban. Ezek után a Szentlélek istensége már magától értetődő volt, hiszen a Bibliában sok helyen együtt olvasunk az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről. Ebből a meggyőződésből következett a Szent Háromságról szóló tan pontos megfogalmazása. A Szent Háromság tan kidolgozásával semmi többet nem tettek, mint hogy a Bibliának az Atyáról, a Fiúról és a Szentlélekről szóló kijelentését úgy fogalmazták meg, hogy ezáltal kizárjanak minden olyan téves értelmezést, mely nincs összhangban a bibliai kijelentéssel. A Szent Háromság tan nem a bibliai kijelentés kiegészítése, és ezt hadd hangsúlyozzam, a Szent Háromság tan nem a bibliai kijelentés kiegészítése, hanem a Biblia Istenről, mint Atyáról, Fiúról és Szentlélekről szóló kijelentésének téves értelmezéseit kizáró magyarázat. A Szent Háromság tan az 5. századra általánosan elfogadott lett a kereszténységben. Megérthető-e a Szent Háromság? Jogosan tehetné fel most valaki a kérdést, hogy egyáltalán megérthető-e a Szent Háromság, vagy Isten belső lényét kutatni eleve kudarcra ítélt vállalkozás. Elsőre azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy természetesen nem megérthető a Szent Háromság, mivel Isten lényét ember nem tudja teljesen megérteni, hiszen korlátozott a mi képességünk, a mi értelmünk, a mi ismeretünk. Erre mondja ugye Pál apostol, hogy tükör által homályosan látunk. Tehát elsőre azt kell, hogy mondjam, hogy nem megérthető. A Szent Háromság titkai olyan dolgok, amelyekben belekóstolhatunk egy kicsit, de igazából nem tudjuk megragadni azokat. Az előbbieket leszögezve ugyanakkor sietve hadd tegyem hozzá azt a választ is, hogy igen, megérthetjük a Szent Háromság tant, hiszen vannak ehhez fogodzóink a Bibliában. A Szent Háromság tan nem spekuláció, hanem a Bibliából kiolvasható igazságok összefoglalása. Az egész evangéliumi hit Szent Háromság központú. Ha nem értjük meg a Szent Háromság alapjait, minden homályban fog maradni, a többi keresztény tant sem fogjuk megérteni. Ismerjük őt meg úgy, ahogy létezik, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök Isten. A Szent Háromság esetében nincs szó ellentmondásról, akkor beszélhetnénk ellentmondásról, ha azt állítanánk, hogy egy Isten van, és három Isten van. Ez képtelenség lenne, de mi nem ezt állítjuk, hanem azt, hogy egy Isten van, aki három személyben létezik, egy lényeg, három személy. Ez nem ellentmondásos, sokkal inkább felfoghatatlan a számunkra. Talán segítségünkre van az a kémiai kép, és hát ezt próbáltam, de hadd szögezzem le mindjárt az elején, hogy minden kép, minden példa sántit, de ezek a képek, ezek a példák azért vannak, hogy az emberhez talán egy picit közelebb hozza, jobban megérthessük, de hangsúlyozom, hogy sántit ez a kép, de segít, hogy jobban megérthessük a Szent Háromság kérdését. A víz vegyele, ugye tudjuk, hogy a H2O, és folyékony halmazállapotú, A gőz vegyele hasonló a vízhez, H2O, csak a halmaz állapota más, és a harmadik megjelenési formája a jég, mely szilárd halmaz állapotú, és mégis H2O a vegyele. Ha ugyanis egy anyag halmazállapota megváltozik, akkor nem maga az anyag változik, hanem csak a megjelenési formája, ezt mondja a fizika. De természetes, még egyszer hangsúlyozom, sántít a példa, de mégis egy térben és egy időben lehet ez a három egy helyen, és mégis egy. A Szent Háromság esetében is ezen példából kiindulva valljuk, hogy egy Isten van, elnézést talán nem botránkoztatok meg senkit, H2O vegyjellel élve, de három személyben megjelenési formában. A Biblia tanítását nézzük meg, és itt most szeretnék több igét is felolvasni, felsorolni, akinek van Bibliája, nyugodtan ezeket az igéket fellapozhatja. Az Ószövetségben nincs egyértelmű tanítás arról, hogy Isten három személyben létezne. Olyan utalásokat látunk viszont, melyek abban az irányba mutatnak, hogy az Istenségen belül van valamiféle pluralitás. Rögtön a Biblia elején Isten például azt mondja Mózes első könyvének első fejezetében a 26. versben, teremtsünk embert a magunk képére. Biztos egyből észreveszük, hogy nem egyes számban beszél, hanem többes számban beszél. Aztán egy biztosnak látszó utalás arra, hogy Isten több személyben létezik. Később a Bábel tornya épülésénél is azt olvashatjuk Mózes első könyvének 11. fejezetében, a 7. versben, nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott összenyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét. Ez is arra utal, hogy többes szám van. Amikor az Ószövetségben a Messiásról olvasunk, azt látjuk, hogy bár különbözik Istentől, Isten küldi őt, mégis isteni személy, ugye Dávid királynak például ura. Ugyanezt mondhatjuk el Isten megszemélyesített igéjéről és bölcsességéről is, de hasonló képet fest az Ószövetség Isten lelkéről is. Az Úr angyalára vonatkozó utalások is ide tartoznak, az Úr angyalát Isten küldte, és mégis gyakran Istenként imádják. Ezekből arra következtethetünk, hogy Isten egy, de valamilyen módon mégis több személy. Ha a Szent Háromságot a Bibliában keressük, akkor erre a legvilágosabb utalások az Új Szövetségben vannak. A kijelentés fokozatos, az Új Szövetség Isten képe már sokkal többet tartalmaz Isten önmagáról adott kijelentéséből, mint az Ószövetség. Itt látjuk jóval egyértelműbben, világosabban azt is, hogy Isten Szent Háromságként létezik. Azt, amit az Új Szövetség erről a témáról kinyilatkoztat, három fő tanításban lehet összefoglalni. Első, Isten három személyben létezik. Máté evangéliumának 28. fejezetében, a 18. versben olvasjuk, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Vagy második Korintus levél 13. fejezetében, a 13. versben ezt olvashatjuk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Vagy Efezus levél 4. fejezetében, a 4. 6. versben is egymás mellett láthatjuk mindhárom személyt, egy a lélek, egy az Úr, egy az Istene és Atya mindeneknek. Péter apostol a következőképpen kezdi levelét, Péter Jézus Krisztus apostola, Pontus, Galácia, Kappadókia, Ázsia és Bitínia szórványában élő jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atya Isten eleve elrendelése szerint, a lélek megszentelő munkája által, az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen. Rengeteg igeverssel lehet alátámasztani, hogy a Biblia egyedül Istent jellemzi bizonyos tulajdonságokkal, mégis alkalmazza azokat külön az Atyára, a Fiúra és a Lélekre is, a Szentlélekre is. Isten az Úr, de az Úr az Atya is. Hadd olvassam Máté evangélium a 11. fejezetéből a 25. verset, magasztallak Atyám, menj és föld Ura. A Fiú is, olvashatjuk az apostolok cselekedete 2. fejezetében, tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, És a lélek is, 2 Korintus 3.17-ben olvashatjuk, hogy az Úr pedig a lélek, és ahol a lélek, ott a szabadság. Isten örökké való és halhatatlan, de igaz ez az Atyára is. Idézem János 5.26-ot, mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a Fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. A Fiúra is, idézem Zsidó 13.8-at, Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, vagy a lélekre is, Zsidó 9.13-14, mert ha bakok és bikák vére és tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel, vagyis külsőleg tisztává tesz, akkor a Krisztus vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek. És hosszasan lehetne még sorolni, Isten szent, mindenütt jelen való, mindentudó, mindenható, teremtő, gondviselő, a megváltás és ítélet a kezében van, de ugyanezt látjuk az Atyáról, a Fiúról és a lélekről külön-külön is. A Biblia azt is egyértelműen kimondja, hogy az Atya teljes Isten, János 6:44-46-ban, vagy Róma 1:7-ben, vagy idézem 1 Korintus 8:6-ot, nekünk mégis egyetlen Istenünk az Atya, akitől van a mindenség. A Fiú teljes Isten, idézem Római Levél 9. fejezet 5. versét, akié az ősatyák, és aki közül származik a Krisztus test szerint, aki Isten mindenek felett áldott legyen mindörökké. Ámen. És a lélek is teljesen Isten, idézem Máté 12.31-32-t, ezért mondom nektek, minden bűn és káromlás meg fog bocsátatni az embereknek, de a lélek káromlása nem bocsátatik meg. Még ha valaki az emberfia ellen szól, annak is megbocsátatik, de aki a Szentlélek ellen szól, annak nem bocsátatik meg sem ebben a világban, sem az eljövendőben, mondja Jézus. A második, csak egy Isten van, Mózes 5. könyvének 6. fejezetéből a 4. verset hadd idézzem, halld meg Izrael, az Úr, ami Istenünk, egyedül az Úr. Ezt mondja az Úr, Izrael királya és megváltója, a seregek ura, én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten, olvashatjuk Ézsaiás proféta könyvében. Vagy Róma 3.30-ban azt is írja Pál, mert egy Isten van, aki megigazítja a körülmetéltet hitből és a körülmetéletlen hitáltal. Jakab pedig, te hiszed, hogy egy az Isten, jól teszed. A Biblia tehát egyértelműen tanítja, hogy csak egy Isten van. És itt van a probléma, mert a véges értelmünkkel ezt a pontot nehezen tudjuk összeegyeztetni az előzőkkel. Azt a tanítást könnyen megértenénk, hogy csak egy Isten van, és van három személy, akik közül csak az egyik az Isten. Azt is könnyedén elfogadnánk, hogyha három isteni személy van, akkor három Isten létezik, de hogy mindhárom állítás egyszerre igaz legyen, az Atya, a Fiú és a Szentlélek különböznek egymástól, mindhárom személy Isten, és mégiscsak egy Isten van, meghaladja emberi felfogó képességünket. Hogy viszonyulnak a személyek Isten lényegéhez, lényéhez? Miután megvizsgáltuk a Biblia három állítását a Szent Háromsággal kapcsolatban, és fontos, hogy itt az eretnekségekre is utalni kell, de bevallom őszintén, nagyon nincs erre idő, de fogok majd természetesen erre utalni egy picit később, nagyon-nagyon röviden. Fel kell tennünk azt a kérdést, hogy vajon hogyan viszonyulnak a személyek Isten lényéhez, lényegéhez. Kezdjünk alázattal és szent félelemmel behatolni a Szent Háromság Isten általunk megismerhető lényébe, és próbáljuk megérteni, mit is jelent az, hogy az Atya, a Fiú és a Szentlélek három, egy Isten. Három megalapítás segíthet abban, hogy jobban értsük az isteni személyek és az isteni lényeg viszonyát. Talán itt is igaz az, hogy amikor a Szent Háromságról állítunk valamit, azzal nem annyira valódi megértésről vagy megismerésről teszünk bizonyságot, inkább egy helytelen értelmezést tagadunk. A Szent Háromság, ki kell mondani, hogy egy titok. Valószínűleg többet tudunk arról, hogy mi nem a Szent Háromság, mint arról, hogy valójában mi is az, vagy ki is ő. Helyesnek látszik kimondani a következőket, mindhárom személy teljesen Isten. Isten lényét nem lehet három részre osztani, tehát nem arról van szó, hogy az Atya egyharmad Isten, a Fiú egyharmad Isten, és a Szentlélek is egyharmad Isten, és a három harmad tesz ki egy egészet. Ez ugyanis azt jelenteni, hogy az Atya nem teljesen Isten, az isteni tulajdonságoknak csak nagyjából egyharmadával rendelkezik. Ugyanez lenne igaz a Fiúra és a Szentlélekre is. A Biblia tanítása alapján el kell utasítanunk ezt a megközelítést, és állítanunk kell, hogy mindhárom isteni személy teljesen Isten, és Kolossi levél második fejezetéből a 9. vers az, ami például egy ige, ami alátámasztja ezt, mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Aztán a második, hogy mindhárom személy rendelkezik az összes isteni tulajdonsággal, majd az előadás második felében fogok beszélni a tulajdonságokról, és akarva akaratlanul átszövik ezek a tulajdonságok mind a három szemét. A személyek nem Isten lényéhez hozzáadott tulajdonságok, hiszen ebben az esetben lennének olyan tulajdonságok, amelyekkel csak az Atya, csak a Fiú, vagy csak a Szentlélek rendelkezne. Az isteni szerepek valóban különbözőek, ahogy ezt látni fogjuk, de ha az isteni tulajdonságokról állítjuk ezt, akkor megint a személyek teljes istenségét kérdőjeleznénk meg. Ha a személyeket az isteni lényekhez hozzáadott isteni tulajdonságoknak gondoljuk el, akkor a Szent Háromságról alkotott képünk valójában inkább hasonlít egyfajta Szent Négyességre, ahol beszélhetünk egy isteni lényegről, egy Atyáról, egy Fiúról és egy Szentlélekről. Ahogy ezt elkerüljük, nagyon fontos azt állítani, hogy mindhárom személy rendelkezik az összes isteni tulajdonsággal és teljes isteni lényeggel, és nincs Istenből semmi ezen kívül. Egy lényeg úszia, három személy hypostasis. A fő kérdés, itt ezt a két idegen szót nem feltétlenül muszáj megjegyezni, bár nagyon-nagyon fontos lesz majd a homoousios és homoiousios szó közötti különbség, ott egyetlen egy I betű a különbség, de erre majd mindjárt rátérek, és szeretném, hogyha ezt egy picit jobban odafigyelnék. Tehát egy lényeg, három személy. A fő kérdés most az, hogyan lehetne biblikus módon megfogalmazni Isten belső lényének ezeket az igazságait. A korai egyház rengeteget bajlódott ezzel a kérdéssel, és próbáltak megfelelő szavakat találni, melyekkel úgy tudják leírni a Szent Háromságról szóló tant, hogy ne jussanak valamilyen téves következtetéshez. És itt érek ki egy kicsit az eretnekségekre. Az ariánizmussal vívott hal során a görög egyházban végül is két szót találtak, melyeket egyetemesen is tudtak fogadni. Ez a homoiousios és homoiousios, ugye ez az a két szó, amiről beszéltem, azaz egy lényegű és hasonló lényegű. Itt van azaz egyetlen egy betű, ami a különbség, hogy egy lényegű vagy hasonló lényegű kifejezésekről, rámutatva a két szó közötti csupán I betűnyi különbségre, homo azonos és homoi hasonló. Arius időszámításunk szerint Krisztus előtt 280 és 336 között volt, és az ariánusok tanítása szerint Krisztus lényegileg nem egy Istennel, hanem csupán Isten fia, homoiousios, hasonló lényegűség, ezt tanította, ezt állította. Az első a 325-ben lévő zsinat elvetette Arius tanítását, és kimondta azt az ortodox tant, amely szerint a fiú egy lényegű az atyával, homoousios, azt mondja, hogy azonosak, de személyükben különböznek. A korabeli görög tudósok azonban tudták, hogy az az egy I betű nem csak egy I betű, hanem akár az igaz és hamis tanítás közötti kardinális különbség jele is lehet. Isten egy úszia, szubstancia, vagyis egy lényeg. A másik szó, amit a görög nyelvben találtak, a hypostasis, amit nagyon nehéz volt latinra fordítani, több próbálkozás után végül a szubszisztencia személy szónál maradtak, amely azonban nem adja vissza tökéletesen a görög kifejezést. Amikor ugyanis személyre gondolunk, akkor a mi fejünkben a latin gondolkodáshoz hasonlóan nagyon erős határtudat és a különállóság érzése kapcsolódik a fogalomhoz. A görög hypostasis szóban nem ilyen egyértelmű ez a különállóság. Mégis talán ez a legjobb fordítás, mert így meg tudjuk különböztetni Istenben azt, ami egy lényeg, attól, ami három személy. Az úszia és hypostasis közötti különbségtétel eredményeképpen azt mondhatjuk Isten belső lényéről, hogy az Atya osztozik az Istenség teljes lényében, lényegében, úszia, mégis különbözik a Szentlélek szemétől, hypostasis, és a Fiú szemétől, hypostasis. Ugyanez igaz a Fiúra és a Szentlélekre is. A Szent Háromság személyeit munkájuk alapján különböztetjük meg, ezt tesszük, amikor Istenről, az Atyáról, mint Teremtőről, Istenről, a Fiúról, mint Megváltóról, Istenről, a Szentlélekről, mint Megszentelőről beszélünk. Az egyes isteni személyekhez saját munkát kapcsolunk. Én most nem szeretném felolvasni, különösen nem a níciai hitvallást, mert talán azt jobban ismerhetjük, az evangélikus énekeskönyvünkben is benne van, úgyhogy én azt nem szeretném felolvasni, olvassuk el mindjárt az első lapokban, oldalokon megtalálható a níciai hitvallás, inkább hadd olvassam fel az atanáziuszi hitvallás legfontosabb mondatait, a harmadik résztől olvasom, egészen a 18. részig. Ezt mondja, az egyetemes keresztény hit pedig ez, az egy Istent a háromságban, a háromságot pedig az egységben tiszteljük, s ne keverjük össze a személyeket, se a lényeget szét ne válasszuk. Más személy ugyanis az Atya, más a Fiú, más a Szentlélek, de egy az Atya, a Fiú és a Szentlélek istensége, egy a dicsőségük, egyformán örök a fennségük. Amilyen az Atya, olyan a Fiú, olyan a Szentlélek is. Nem teremtetett az Atya, nem teremtetett a Fiú, nem teremtetett a Szentlélek, végtelen az Atya, végtelen a Fiú, végtelen a Szentlélek. Örökké való az Atya, örökké való a Fiú, örökké való a Szentlélek, de mégsem három az örökké való, hanem egy az örökké való. Ugyanígy nem három a nem teremtetett, és nem három a végtelen, hanem egy a nem teremtetett, és egy a végtelen. Hasonlóképpen mindenható az Atya, mindenható a Fiú, mindenható a Szentlélek. De mégsem három a mindenható, hanem egy a mindenható. Ugyancsak Isten az Atya, Isten a Fiú, Isten a Szentlélek, de mégsem három az Isten, hanem egy az Isten. Ugyanígy Úr az Atya, Úr a Fiú, Úr a Szentlélek, de mégsem három az Úr, hanem egy az Úr. Na hát, talán az egyik legjobb összefoglalás, én úgy gondolom, az általunk vasárnapról vasárnapra elmondott három hitágazatból álló apostoli hitvallás mellett talán ez az egyik legjobb, ami szépen rámutat arra, hogy a Szent Háromságban a teljes egységről, de mégis a háromságról beszélünk és tanít a Szentírás, és a hitvallások nagyon szépen mindezt alátámasztják, amit a Szentírás mond. Az előadás második, de rövidebb felében, ez már a rövidebb fele, röviden szeretnék beszélni az Atyáról, mint a Teremtő Istenről, mert hiszen igazából ez a feladat adatot nekem, hogy a Teremtő Istenről, az Atyáról beszéljek a kedves testvéreknek. Az előadás első felében jól érzékelhető volt, hogy a három személynek különböző munkája van, és Isten szeretetét, kegyelmét, irgalmát, teremtő munkáját a Szent Háromság ismeretének fényében lehet igazán megérteni, megtapasztalni. Amit mindjárt az elején le kell szögeznünk, hogy az Ószövetségben még sok minden rejtve marad Isten felől, ami csak az Új Szövetségben, Jézus Krisztusban tárul föl igazán előttünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség egymásra épül, nem lehet a kettőt külön kezelni, nem lehet a kettőt külön olvasni, mert egyik a másikra utal, másikra épül, és éppen ezért nagyon fontos, hogy Jézus Krisztusban tárul föl igazán előttünk. Jézus Krisztusban tárul föl előttünk igazán Isten szeretete, majd ezzel szeretném befejezni az előadást, hogy mennyire tükröződik Jézus Krisztus megváltásában, halálában, megváltói munkájában az Istennek a szeretete. A Teremtő Isten úgy mutatkozik be Mózesnek az épgő csipkebokornál, 2 Mózes 3.14, Isten ezt felelte Mózesnek, vagyok, aki vagyok. Isten sohasem volt és sohasem lesz, mert ő maga az élet, belőle fakad minden élet, aki a világot teremtette, és a világ teremtése az ő szeretetéből történt. Ő az élet, és hozzátér vissza minden élet és létező. A következőkben a Teremtő Isten az Atya személyéről, tulajdonságairól lesz szó, mely nyilván sokkal közelebbi lesz hozzánk, érthetőbb, talán nem lesz annyira idézőjelbe elvont. Itt több dolgot írtam össze, és nagyon sok igét szeretnék felolvasni. Az egyik, ami nagyon fontos, hogy Isten élő személy. Aki gondol, hadd olvassam mindjárt Ézsaiás 55.8-at, bizony a ti gondolataitok, nem az én gondolataim. Aztán ez az élő Isten érez, amikor János 11.35-ben azt olvashatjuk, hogy Jézus könnyekre fakadt. Aztán ismer, Jeremiás 1.5-ben azt olvashatjuk, mielőtt megformáltalak az anyamében, már ismertelek. Vagy ezt olvashatjuk Ézsaiás 43.1-ben, ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Vagy olvashatjuk a 139. Zsoltár 3.-4. versét, gondod van minden utamra, még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram. Az élő Isten cselekszik. Azt olvashatjuk Ézsaiás 44.21-ben, hogy én alkottalak téged. Ő élő, személyes valóság, nem egy mítosz vagy képies beszéd, hanem teljes valóság. Ő élő Isten, belőle indul ki az élet, aki az élet forrása is. Minden, ami más létezik, az ő alkotása, teremtménye. Ezt olvashatjuk Róma 9.20.21-ben. Egyenlőnek tartható-e az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem? Bocsánat, ez Ézsaiás 29.16, Róma 9-et olvasom. Ugyanis ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Tehát ő minden életnek a forrása, mindent ő tart fenn, mozgat és éltet, mindent ő hat át, kezében tartja a mindenséget, annak korlátlan ura, ahogy apostolok cselekedetének 17. fejezetében olvashatjuk, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Aztán a másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy Isten mindenható. Mivel ő teremtette meg az élet feltételeit, ő alkotott meg mindent, amit érzékszerveink tapasztalnak, éreznek, amit látunk, és az élet általa van, ezért az ő mindenhatóságának nincsenek korlátai, hatalma működésének csak ő szab határt, és vele szemben minden ellenállás hiába való. A teremtménynek csak annyi és olyan szabadsága van, amilyet és amennyit a mindenható enged vagy ad neki. Számára nincsen lehetetlen dolog, ő segíthet akkor és ott is, ahol és amikor már minden emberi segítség lehetetlennek tűnik. Aztán fontos arról is beszélni, hogy Isten mindenütt jelen van. Az ember a térbeli korlátainak legyőzésére hiába találja föl a legnagyszerűbb technikai eszközöket és hidalja át velük a legnagyobb távolságokat, ennek ellenére mindenütt és állandóan beleütközik a tér korlátaiba. Ahogy az előbb is mondtam, a Szent Háromság kérdésköre az ember számára egyszerűen az ismeret, a tudás szempontjából egyszerűen korlátozott, mert bele vagyunk szorítva a térbe, bele vagyunk szorítva az időbe, és ezért elnézést, talán nem pejoratívan kell, hogy ezt értelmezzük, de korlátoltak vagyunk. Isten mindenütt jelen van, noha mindig korlátokba ütközünk mi emberek, Istenre tekintve nem léteznek a térbeliség korlátai, ő mindeneket betölt jelenlétével, eleven valóságával és hatalmának erejével. A 139. Zsoltárt érdemes elolvasni, ott fogalmaz a Zsoltár író, hova menjek lelked elől, orcád elől hova fussak, ha a mennybe szállnék, ott vagy, ha a holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó végén laknék, kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Isten mindenütt jelen valóságát nem élhetjük át másképpen, mint a lelkiismeret rettegéségében, ahogy fogalmaz Pál, rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Aztán kell arról beszélni, hogy Isten örökké való. Az idő és az örökké valóság viszonya a legsúlyosabb problémák egyike. Nem tudunk világos fogalmat alkotni az örökké valóságról, az idő miben létével pedig szintén csak olyan formán vagyunk, mint Augustinus mondta, ha nem kérdezik, mi az idő, és nagyon figyeljünk, ez nagyon jó, amit mond, ha nem kérdezik, mi az idő, akkor tudom. Ha kérdezik, nem tudom. Az örökké valóság nem egyéb, mint a végtelen idő. Nekünk az élet idő, az idő élet, az idővel együtt múlik az élet, melynek föltétlen, kikerülhetetlen határt szab a halál. Szintén Augustinus mondja, hogy az ember, mikor születik, már a halállal születik. Halálra jegyzett, halálra ítélt élet. Milyen mély ellentmondás. Csak azért éljünk, hogy meghalljunk. És aztán csak ugyan mindennek vége, ahogy Római Levél 6. fejezetében olvashatjuk, a bűn zsoldja a halál. Az Istentől, az élet forrásától elszakadt bűnös ember hiába keres választ és támaszt a lélek halhatatlanságáról szóló filozófiai tanban, hiszen az ő számára a lélek halhatatlansága csak a büntetés végtelenségét, az örök halált jelenti. A haláltól való természetes irtózással együtt kioldhatatlanul él bennünk a vágy, egyszerűen életösztön az élni akarás miatt, egy magasabb rendű élet után. A bűnös emberi voltunk élet-halál kérdése megoldást a megváltó kegyelem evangéliumában találhatja meg, amikor Jézus az örök életre hív, örök életet kínál fel, hogy olvashatjuk Máté 11.28-ban, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, vagy János 3.36-ban, aki hisz a fiúban, örök élete van, aki pedig nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Csak itt tárul föl előttünk egy olyan élet, amelyről tudjuk, hogy fölötte halálnak nincsen hatalma, mert sem halál, sem élet, sem semmiféle hatalom nem választhat el minket a Teremtő Isten, a mennyei Atya szeretetétől, mely Jézus Krisztusban található meg. Isten örökké valósága ebben a csodálatos ajándékban ragadható meg igazán, ahogy ő ígérte az 1. Korintusi Levél 2. fejezetéből a 9. vers, ezt írja Pál, amit szem nem látott, fül nem hallott és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek. Aztán a következő, ami szintén fontos, Isten minden tudása. Előtte korlátlanul nyilvánvaló mindaz, ami térben és időben van, volt és lesz. Ő előtte nyilvánvaló lelkünk minden gondolata, még legtitkosabb rezdülése is. Ő mindent tud, ő mindent lát. Ő tudja, hogy mire van szükségünk, ő látja a gondolatainkat, látja az érzéseinket, ő előtte nincsenek és nem is lehetnek titkaink, ahogy a 7. Zsoltárban olvashatjuk, szívek és vesék vizsgálója, igazságos Isten. Isten jobban ismer minket, mint mi magunkat. Ő előtte hiába vesszük fel a képmutatás álarcát, őt nem lehet megcsalni, őt nem lehet becsapni. Máté evangélium a 10. fejezetében ezt olvashatjuk, mert nincs oly rejtett dolog, ami napfényre ne jönne, és oly titok, ami ki ne tudódnék. Aztán, ami szintén fontos, Isten bölcsessége. Ez azt jelenti, hogy tökéletes céljainak megvalósítására a legmegfelelőbb utakat és eszközöket választja és alkalmazza. Az ő bölcsességében, csak az ő munkájának üttervén keresztül tudunk igazán betekintést nyerni, hogy Jézus Krisztus szenvedésében, halálában és feltámadásában feltárulhat a Teremtő Isten, a mennyei Atya kegyelmének az a minden emberi értelmet meghaladó nagy csodaténye, melyel az emberiség üdvösségére fordította a legnagyobb bűnt, a Krisztus keresztre feszítését. Ő tudta, hogy az ember megváltására, a bűnből való kiemelésére, szabadítására ez a legjobb megoldás, ezért ő tudja a legjobban, hogy mire van szükségünk, ki szolgál, mi szolgál a javunkra. Aztán a következő, Isten szentsége. Ez adja meg Isten feltétlen Úr voltának sérthetetlen és tiszta fenségét, mely minden bűnös embereket térdre kényszerít. Ő szent, ő tiszta, és ez a tisztaság és szentség, és az ember bűnös állapota térben és időben nem találkozhat, mert Isten szentsége és tisztasága taszítja a bűnt, és mégis Jézus Krisztusban, ahogy emberé lett, került igazán közel a bűnös emberhez. Ahogy olvashatjuk, Mózes második könyvének harmadik fejezetében Isten ekkor ezt mondta, ne jöjj közelebb, oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. És éppen ezt olvashatjuk Lukács evangéliumának 7. fejezetében, a 37. 38. versben, a bűnös asszony történetében, hogy a bűnös asszonyhoz hogyan tudott odahajolni ez a szent és tiszta Isten Jézus Krisztusban. Olvasom, egy bűnös asszony pedig, aki abban a városban élt, megtudta, hogy asztalhoz telepedett a farizeus házában, kenetet hozott egy alabástrom tartóban. Megállt mögötte a lábánál, sírva, és könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg, csókolgatta a lábát, és megkente kenettel. Ez a bensőséges kapcsolat, ez arra mutat, hogy a tiszta, a szent, a bűntelen Isten hogyan hajol le Jézus Krisztusban az emberhez, ehhez a bűnös asszonyhoz, hozzám és mindannyiunkhoz. Az Atya szentsége, tisztasága így taszítja, és Jézus Krisztusban vonzza a bűnös embert. Isten szent igazságossága, ő megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint, megbünteti a gonoszt és megjutalmazza a jót. Ahogy olvashatjuk Mózes második könyvének 20. fejezetében az 5.-6. versben, féltőn szerető Isten vagyok, megbüntetem az atyák bűnért a fiakat, harmad és negyedízik, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezerízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Az ő szeretete nem fedezi el az ő igazságát. Ő következetes Isten, aki a bűnöst szereti, de a bűnt gyűlöli. Példabeszédek 13.5-ben olvashatjuk, a hamis dolgot gyűlöli az igaz. Nem lehet Isten szeretetével takarózva az ő igazságát csorbítani, kiátszani, egymással szembeállítani, mint ahogy azt nagyon sokan teszik egyébként, és próbálnak Isten szeretetével takarózni. Isten igazságos Isten, Isten igaz Isten, aki az igazságot szereti és hű ahhoz, amit ő mond. Isten igazságából az is következik, hogy ő hosszú tűrő, késedelmes a haragra, nem ítél azonnal, és a bűnösnek időt enged a megtérésre, és ebből következik az a legfőbb tulajdonsága, mely minden tettének, cselekedetének, itt zárójelben teremtés, gondviselés, megváltás, halál, kegyelem, feltámadás, minden tettének, minden cselekedetének a mozgató rugója. Ez az utolsó, nagyon fontos tulajdonság, Isten szeretet. Én bevallom őszintén, ezt hadd tegyem hozzá csak így, hogy sokáig azt hittem, hogy ez egy nyomdai hiba. Azt hittem, hogy Isten szeretett két téve. És aztán egy hosszú idő után kellett rádöbbenem arra, hogy nem, Isten szeretett. Ő a szeretet. Jézus Krisztus földi életében, a Golgotai kereszten és a húsvét feltámadásának csodájában tárul fel előttünk, olvasom, János első levelének 4. fejezetéből a 16. 19. verset, és mi is ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, És aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is ő benne. Abban lett teljesi a szeretet közöttünk, hogy bizalommal tekinthetünk az ítélet napja felé, mert ahogyan ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. A szeretetben nincs félelem, sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár, aki pedig fél, nem lett tökéletessé a szeretetben. Mi tehát azért szeretünk, mert ő előbb szeretett minket. A bibliai kinyilatkoztatás középpontja, az evangélium lényege egyetlen mondatban fogalmazódik meg, ismerjük mindannyian János 3.16-ot, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Isten lényege, személyének legmélyebb titka, a bűnös emberhez lehajló, megbocsátó és újjáteremtő Szentlélek. Újjáteremtő szeretet. Az emberi és az isteni szeretet különbözőségét akkor érthetjük meg igazán, ha összehasonlítjuk Plátonnak a filozófiai tanításával a szeretetről. Nagyon érdekes. Pláton szerint az emberi élet legnagyobb ereje az erosz, az emberi lélek mélységes vágyódása az igazság, a jóság és a szépség ideái, értékei után. Ez az erosz rejtőzik a testi vágy mélyén is. De igazi, legnemesebb formája a bennünk élő mély vágy és törekvés az igaz, a jó és a szép, a három legnagyobb evilági érték után. A plátoni filozófiai szeretet az erosz, tehát az embernek az a lényeges vonása, hogy értékeket keres, kapni és gazdagodni akar, a testi eroszban is, de legnemesebb formájában az igazság, a jóság és a szépség utáni mély vágyódásában és törekvésében. Az erosz mindig értékkereső a maga örömére és gazdagodására törekvő szeretet. Az erosz mindig értékkereső a maga örömére, hangsúlyozom. Ezzel szemben, és itt jutunk el az Isten szeretetéről szóló bibliai kinyilatkoztatás lényegéhez, az agapé nem ilyen értékkereső, tehát magát gazdagítani akaró szeretet. Ellenkezőleg a bűnben megromlott, Istent megtagadó világhoz és emberhez fordul oda azért, hogy azt felemelje, megszabadítsa önzésétől, megbocsássa bűneit, és újját teremtsen, igazzá, jóvá és szépé tegye, a legnagyobb értékekkel ajándékozza meg. Luthert idézem, Isten szeretete nem találja, hanem megteremti bennünk a szeretetre méltót. A bűnösök ugyanis azáltal lesznek jóvá, hogy Isten szereti őket, nem pedig azért szereti őket, mivel már jók. És egy óriási különbség. A Teremtő Isten, a mennyei Atya szeretete ebben mutatkozik meg, s lényéből, személyéből fakadóan az embert, noha nem méltó rá, annyira szereti, hogy kész volt meghalni ő érte, hogy bűnbocsánata és örök élete legyen, ahogy János első levelének 3. fejezetéből a 16. verset olvashatjuk, és ezzel szeretném befejezni, arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk.